iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Nem kell mondanunk, hogy Kína élen jár a technológiában, ez már elég régóta így van, és az utóbbi 5-10 évben ez sokszorosára gyorsult, ez a technológiai fejlődés, de most teljesen egyedülálló módon egy olyan technológiát vetettek be kínai kutatók egy igazán szó szerint és átvitt értelemben is földhöz ragadt problémához, hogy egész egyszerűen szerették volna megtudni, hogy hány darab fa van az országban, ami ugye nagyon sok szempontból fontos, egyrészt, hogy hol vannak ezek a fák, másrészt pedig adott esetben, hogy milyen állapotban vannak, illetve merre mehet tovább az ország és a levegőminőség, stb. Stb. Tehát azért elég sok mértékben függ a létezésünk a fáktól, és úgy gondolták, hogy kicsit kölcsönöznek az autóiparból, mondjuk így, mert ez azért ez a lézeres radar, lidar technológia azért most leginkább az önvezető autóiparból lehet ismerős, bár sokkal régebb óta használják, és ezt drónokra fogják szerelni, és ezzel megszámolják azt a mintegy 142,6 milliárd fát, ami mint aztán a számolás végén kiderült, pontosan ennyi.
Tegyük hozzá, hogy Kína nem véletlenül kezdett bele ebbe a projektbe ilyen nagy erőkkel, mert ezek bizony komoly technológiai fejlesztések, amiket most eszközöltek, ugyanis azzal a rohamot léptékű iparosodással, amivel az ország az elmúlt években ennyire egy technológiai élre tört, azzal együttesen a jelenlevő elis sivatagosodás problémája számukra egyre kritikusabbá vált, és ez ugyebár az élhető területeknek a levegő minőségét is erősen befolyásolja. Pontosan ezért volt fontos az, hogy egy ilyen komplex megoldás rendszert, mint eleve ugye drónok használata, ezeknek a felszerelése a lidar szenzorokkal, amik ugye a legapróbb részleteket is képesek rögzíteni egy adott területen, vizuális rögzítésről beszélgetünk, majd mindezt egy komplex számítógépes rendszeren keresztül futtatva elemzéseket, és tényleg olyan aprólékos elemzéseket kell végezni egy ilyen algoritmus rendszerhez, ami meg tudja állapítani a fák mennyiségét, ami egy rendkívül komplex feladat, és remek alkalom arra, hogy tényleg meg tudja mutatni azt egy ilyen fejlett technológiai környezet, hogy mire képes, mert ezzel abban belegondolunk, hogy vizuálisan fel kell ismertetni fákat lézeres távolságmérés segítségével, rendszerrel, az bizony komoly kihívás jelent. De hogy mindez jól mutatja azt, hogy azért van lehetőség abban, és van potenciál abban, hogy az egyébként sokszor különböző irányokból érkező technológiai megoldásokat egy pozitív, minden ember életét befolyásoló területre ügyesen használjuk. Viszont arra van szó, hogyha az eddigiekkel ellentétben nem csak műholdképekre hagyatkozunk, hanem tényleg komplex, pontos felmérést végzünk, akkor azzal nem csak az erdőgazdálkodást, nem csak a terület fejlesztéseket tudjuk nagyon pontosan meghatározni, vagy tudják a kutatók nagyon pontosan meghatározni, hanem tényleg azt is kordában tudják tartani, hogy hogyan és mint kell az élővilágot karban tartani ahhoz, hogy mi magunk is túléljünk. Úgyhogy mindenképpen egy érdekesnek tűnt az, hogy hogyan alkalmazta Kína ezeket a technológiákat, de ha már arról beszélgetünk, hogy a környezetünket felmérjük a technológiák segítségével, a rendelkezésre álló eszközök segítségével, akkor mindenképp egy másik érdekes hírt is meg kell említenünk, ez pedig nem más, mint az úgynevezett Earth AI, vagyis Föld mesterséges intelligencia használata, ami képes volt felmérni azt nemrégiben, hogy hol találhatóak kritikus ásványi lelőhelyek Ausztráliában.
Az Earth AI egyben a cég neve is, tehát ez egy olyan startup, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy meglévő műholdképeket, ugye szemben a kínai megoldással, ahol célhardvert építettek arra, hogy felderítsék a fákat, ezzel szemben az Earth AI ugye meglévő műholdképeket eresztett rá a mesterséges intelligencia algoritmusokra, és azt vizsgálták, hogy vajon milyen mintázat alapján, hogyan derül az ki, hogy egy-egy helyen milyen ásványi anyagok vannak. Meglepő módon olyan kritikus ásványi lelőhelyeket fedeztek fel Ausztráliában, amelyeket korábban teljesen figyelmen kívül hagytak, mert egészen egyszerűen nem került fel, idézőjelben mutattam, a kutatók radarjára, és ez a felfedezés forradalmasíthatja a nyersanyagkutatást is, és csökkentheti a globális ellátási láncok kiszolgáltatottságát. Itt arról van szó, hogy bizonyos olyan ritka fémeket, amik most egyre inkább nem csak hogy divatosak, hanem szükségesek ahhoz, hogy az új generációs akkumulátorokat például ellássák az elektromos autóktól kezdve a mobiltelefonokon keresztül, és azért ez tényleg nagyon-nagyon leosztott így a bolygó jelenleg, hogy kinek mennyi kobaltja és egyéb ilyen ritka ásványi fémje van, és ezt bizony utaztatni is kell, plusz nem utolsó sorban, ha csak egy helyen van, vagy két helyen van a világon az az alapanyag, ami szükséges ezekhez az ipari megoldásokhoz, akkor nem olyan nagyon bonyolult befolyásolni a piaci árakat, és akár csak egy kisebb válság is komolyan befolyásolhatja azt, hogy megérkezik-e mondjuk 5 év múlva a következő iPhone. Éppen ezért az Earth AI algoritmusok több milliárd adatpontot elemeztek a műholdképekből, geokémiai adatokból és történelmi bányászati jelentésekből, hogy új lehetőségeket, új lelőhelyeket azonosítsanak, és a lítium, nikkel és kobalt esetében volt az a legfontosabb. Nyilván ezek azok a ritka földfémek, amiket ugye most használunk, és amik bizony-bizony behatárolják, hogy a technológiák mennyibe kerülnek, és egyáltalán, hogy hol ki gyárthatja őket. Úgyhogy a hagyományos bányászat gyakran geopolitikai kockázatokkal is jár, ezért ez az újonnan azonosított lelőhelyek szempontjából is fontos, hogy nyilván Ausztrálián belül találva ezeket a dolgokat, az ausztrál kormány sokkal könnyebben hozzáfér és dolgozza fel ezeket a ritka alapanyagokat, úgyhogy az EMI alapú kutatási módszerek a jövőben alapvető szerepet fognak kapni, ugye eddig is, már a Covid alatt is hallottunk erről, de jövőben biztos, hogy még több ilyenről hallunk, mint ahogy az előbb a kínaiaknál akár célhardverrel, ugye ott is a végén azért egy mesterséges intelligencia algoritmus rendszer elemezte, hogy mi történik és mi van ezekkel a fákkal, itt pedig már meglévő technológiákra alapozva műholdképek alapján oldotta ezt meg. De ha már AI, és de ha már mennyire jó, hogy van, akkor nézzük, hogy mi van akkor, hogyha nem annyira jó, hogy van, pontosabban mi van akkor, hogyha azok az adatok nem a műholdképekből jönnek legálisan, vagy nem a lidar szenzorokból érkeznek, hanem egész egyszerűen, hát picit úgy gondoljuk, hogy ami az interneten van, és ami az interneten elérhető, abból bármit lehet, így mi mondjuk adott esetben meglévő dalszövegekből tanítjuk az AI algoritmusunkat.
Nem először beszélgetünk arról, hogy a mesterséges intelligencia tanul olyan adatokból is, amiket nem biztos, hogy megengedne a szerzője az adott szövegnek, adott írott anyagnak, adott videónak, adott zenének, vagy bárminek igazából. Nem biztos, hogy szeretnék azok az alkotók, hogy felhasználja a mesterséges intelligencia tanítása egy-egy vállalat a produktumukat, amiket végül azért mégiscsak megetetnek az AI-jal, és hát az Anthropic eset az pontosan ezt a helyzetet járja körül. Arról van szó, hogy az úgynevezett Claude AI nemrégiben dalszövegek millióiból kezdett el tanulni, és hát ezt sokan nem vették jó néven, mert hogy nem kerestem el őket a cég, hogy megengedik-e mindezt, és bíróságra került ez az eset. A döntés, ami ebben az ügyben született, precedens teremthet és befolyásolhatja azt, hogy hogyan fognak a jövőben a mesterséges intelligencia cégek hozzáállni a szerzői joghoz és a szellemi tulajdon jelenségéhez. És nyilván ugye perelni egy céget, amikor valami jogvédett tulajdonunkat egyszerűen lenyúlta egy másik vállalat, nem annyira egyszerű történet, és nyilván évekig elhúzódó esetekről beszélhetnénk. De azért egy kicsit könnyebb a szituáció akkor, hogyha nem egyénként, vagy nem egyéni alkotóként kell hadban állnunk egy AI szolgáltatóval, vagy egy AI vállalattal, hanem olyan nagy cégek állnak be mögénk, vagy olyan nagy cégek képviselnek minket, mint mondjuk a Universal Music Group, vagy értelmesebben a Sony, mint zenei kiadó, mert hogy most konkrétan erről van szó, ez a két nagy vállalat pereli az Anthropicet több művész nevében is, illetve nyilván, hogy a saját maguk által forgalmazott, kiadott dalok és alkotások védelmében is. Ez pontosan egy olyan ügy, ami alapjában határozhatja meg azt, amiről már sokszor beszél egyébként Sam Altman és a ChatGPT-t megalkotó OpenAI atya is, és maga az Anthropic is egy olyan érdekes védekezést használ, amit többször hallottuk már ilyen jellegű ügyekben. Egészen konkrétan azt, hogy a rendszerük nem szándékosan másolja a szerzői jogvédelemet álló szövegeket, hanem szimplán a tanulási folyamat része az, hogy hatalmas mennyiségű adathalmazt dolgoz fel, amelyből nem szűrik ki hogy mik azok, amik jogvédettek, és mik azok, amik igazából lehet, hogy magában az adatbázisban sem feltétlenül jogszerűen szerepelnek. A cég inkább azt látja problémának, hogy nincsenek megfelelően korlátozva ezeknek az adatoknak a közzététele, és nincs elég jó szűrő használva az adatbázisokban, és hát nyilvánvalóan, ha nem szűrik előre az adatbázisokat azok, akik az AI szolgáltatók rendelkezésére bocsájtják, akkor bizony a mesterséges intelligenciával dolgozó cégek nem érzik feladatuknak azt, hogy még utól szűrjék ezeket az adatbázisokat, és azt nézzék meg, hogy kik és milyen tartalmakat helyeztek el ebben, tehát hogy mik azok, amik szerzői jogvédelem alatt állnak. Picit távolabb lépve a történettől, ugye minden mesterséges intelligencia rendszert igazából adatkezelők etetnek meg. És hát az adatkezelő az nem feltétlenül ugyanaz a cég sokszor, vagy az adatbázisokat szolgáltató cégek nem ugyanazok, mint akik a mesterséges intelligenciát fejlesztik. De térjünk egy picit át az elméletről és a mesterséges intelligenciáról, a kicsit a gyakorlatba, és a korunk egyik másik nagyon felkapott témájára, ez pedig az elektromobilitás, és abból is egy egyre nagyobbnak számító név hozott most új hírt. A Rivian, akik az elmúlt években a pick-up jellegű elektromos autóikról váltak híressé, de igazából mindenféle elektromos járművel jelen vannak a piacon, most egy új vonalat indítanak, ami egészen más lesz, mint amit eddig megszoktunk a cégtől.
Kisebb lesz, sokszor kevesebb kerékkel, de villany meghajtással, ugyanis itt az Olson nevű almárkája a Riviannak, ami a mikromobilitásra koncentrál. Ezek ugye általában elektromos robogók, elektromos motorok, rollerek, elektromos biciklik, tehát mindenképpen tudja kamatoztatni azt az egyrészt technológia hátteret, ami a Riviannak van, másrészt pedig azt a kapacitást, mint gyártói, mint pedig tőkét, ami szintén az anyacégnek van. Úgyhogy a trendeknek megfelelően, ahogy egyre több nagy cégtől, akár autógyártóktól látunk elektromos mikromobilitási megoldásokat, ugye nem kell mondanunk, hogy az autószalonokban már egy-egy hibrid vagy elektromos autó mellett különböző Volkswagen, Mercedes, stb. Mindenféle márkajelzéssel megtalálunk rollereket és hasonló elektromos bicikliket. Sokszor nem maguk a nagy autógyártók gyártják ezeket a mikromobilitási eszközöket, hanem külső beszállítóktól beérkezik, átmegy egyfajta minőség ellenőrzésen, és aztán fölmatricázzák a megfelelő logókkal, és akkor nem tudom, az új villanymercinkhez, vagy a villany Volkswagenünkhöz, vagy villany Fordunkhoz megvehetjük a passzoló elektromos biciklit, vagy rollert a gyereknek, és vagy a családnak. Az Olson is ezt követi, de itt arról van szó, hogy a Rivian fogja gyártani ezeket az eszközöket. Pontos lista még arról, hogy mire számítsunk, nincs, de hát az előbbi kategóriákba lehet választani, tehát a kisebb robogóktól kezdve a nagyobb motorokig ez a ritkább, tehát a nagyobb teljesítményű benzines motorokat idéző elektromos verziók azért ritkábbak, de rollerek, kis robogók és biciklik nagy valószínűséggel érkeznek majd az Olsontól, nyilván mi is követjük, alapvetően a Riviannak most jót tett a Tesla mélyrepülése, és ők azért sokszor nem lőttek akkora bakit, mint amit mondjuk Elon Musk cége igen, úgyhogy az Olson független vállalatként egészen biztos, hogy a jövőben még szerepelni fog az iFater híreiben, és ha bár arról beszélünk, hogy milyen a mikromobilitás, és milyen egy rolleren suhanni a nagykörúton, akkor említsük meg, hogy milyen az, amikor nem igazán jön össze egy rakétakilövés, amit az űrbe szántak, de igazából még a légkör széléig se jut el.
És igen, átléptünk a mikróból a makromobilitásba. Nemrégiben ugyanis egy norvég rakétakilövés történt, egy német startup, az Icer Aerospace lőtte fel első ember nélküli, pilóta nélküli rakétáját. Sajnos azonban nem végződött túl jól az eset. Járművű kilövésé után röviddel a rakéta visszazuhant Norvégiába. A cég Speyer nevezetű rakétája az Andøya űrközpontból emelkedett volna magasba, de technikai hiba miatt nem érte el a tervezett pályát, és visszazuhant a földre, nem messze a kilövési helyszíntől. Szerencsére nem történt senkinek semmi baja, de láthatóan azért ez egy picit visszaveti az európai űrkutatási projektek egyik nagyon ígéretesnek tűnő szereplőjét. A kivizsgálást nyilván a cég megkezdte, és természetesen mindenki biztosított arról, hogy azért az európai kereskedelmi rakétáknak van jövője, mert hogy pontosan arról lenne szó itt is, hogy ahogy már korábban is beszéltünk, egyébként az európai technológiai széna elkezdte erre inkább önállósítani magát, függetlenné téve mind az ázsiai, mind az amerikai partnerektől ezt a területet is, és hát nyilván ahogy láthatjuk ezt már más vállalatoknál, mint mondjuk az előbb emlegetett Elon Musk cégénél, a SpaceX-nél, azért nem annyira egyszerű, és nem mindig sikeres egy ilyen kilövés. És hát ugye a vállalatnak azért nyilván továbbra is az a célja, hogy minél olcsóbban, minél kedvezőbb feltételekkel, minél egyszerűbben tudjon műholdakat és különféle szállítmányokat az űrbe juttatni, azért még vannak kihívások, amit meg kell oldaniuk. Ettől függetlenül nyilván egy-egy ilyen kudarc azért még nem jelenti azt, hogy komoly visszaesés lenne az űriparban. Az európai régió tényleg egyre több startupot nevel ki, és egyre több ország, egyre több kormánya vállal komoly szerepet abban, hogy egy független és erős űrkutatási és űrtechnológiai területté váljon az Európai Unió is.